kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Boldog, aki nem veszítette el a reményt. Ez a szentírási idézet a mottója a nagyszülők és idősek 5. világnapjának, amelyet ma ünneplünk. 14. Leó pápa üzenetében úgy fogalmaz: az újjongó öröm ígéretét hordozó szent év segít felfedeznünk, hogy a remény mindig minden életkorban az öröm forrása, amikor pedig ez a remény hosszú élettüzében edződött, a teljes boldogság forrásává válik. A Szentatya hozzátette: a Szentírás több olyan esetet is bemutat, amikor az Úr előre haladott korú férfiakat és nőket von be üdvözítő tervébe. Gondoljunk csak Ábrahámra és Sárára, már idősek, hitetlenkedve fogadják Isten szavát, aki fiút ígér nekik. Úgy tűnik, a gyermekvállalás lehetetlensége teljesen meggátolta őket abban, hogy reménnyel tekintsenek a jövőbe. Orbán Viktor bejelentette, hogy digitális polgári köröket alapítanak, mert szükség van egy digitális polgári erőre, és létre kell hozni a digitális térben a szétrombolás kultúrájának ellenpontját. A miniszterelnök erről a 34. bálványosi nyári szabad egyetemi és diáktáborban tartott előadásában beszélt Tusnádfürdőn. Orbán Viktor közölte: az első számú digitális polgári kört már meg is alapították, előadása végén annak honlapja elindul, és minden információ ott elérhető. Kiemelte: a digitális polgári körök megalakításának van választási lehetősége, de jóval túlmutat azon. Nekünk jobboldali polgári keresztény-konzervatív nemzeti közösségnek Magyarországon is kezdenünk kell valamit a virtuális térrel. Ma ez ellenséges terület, és ez nincs így jól, fogalmazott. A migráció miatt Közép-Európáé a jövő, mondta a miniszterelnök szombaton Tusnádfürdőn a 34. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktábor zárónapján. Orbán Viktor a Tusványos 34 ránk számíthat című rendezvényen azt mondta: Magyarországtól nyugatra az országok visszafordíthatatlanul vegyes társadalmakká alakultak. Növekvő muszlim népességi arányjal, a nagyvárosok pedig belátható időn belül muszlim többségűek lesznek. Megtörténik a lakosságcsere, hozzátette. Európa továbbra is migrációs célpont marad, és 10 év múlva az akkori miniszterelnöknek az egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy az ország nyugati határait is megvédje a migrációtól. A kormányfő úgy értékelt: a nyugatiak ösztönrendszerében nem kapcsolódott össze a kereszténység és a nemzeti létezés. Ezzel szemben a magyar kormány elismeri a kereszténység nemzetmegtartó szerepét, mutatott rá. A tudomány nemzetközi, de a tudós hazafi. Így elvárható a magyar tudósoktól, hogy a nemzetközi tudományos szolgálat mellett saját nemzetük megerősítésén dolgozzanak, hangoztatta Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter szombaton Tusnádfürdőn. A tárcavezető a 34. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktábor zárónapján a jogász hallgatók által működtetett rendezvénysátor vendégeként beszélt a magyar kreativitás támogatásáról, nemzeterősítő szerepéről. Úgy értékelte: Magyarország szuverenitásának, a Kárpát-medencei magyarság megerősödésének alappillérét képzik a kiváló egyetemek, amelyek nem csak a tudás kiválóságát, hanem a magyar identitás kiválóságát adják. A Jászok múltja és jelene élő történelem, jövője közös jövő. Egyetemes és nemzeti kulturális örökségünk ékköve, fontos és féltve őrzött darabja, hangoztatta a Kulturális és Innovációs Minisztérium kultúráért felelős államtitkára szombaton Jász Szent Andráson, a 3 napon át tartó 29. Jász világtalálkozó 2. napján tartott díszünnepségen. Závodján Magdolna elmondta: a találkozónak otthont adó település hülyen ápolja a jászság a jászok hagyományait. Hozzátette: jásznak születni kell, de látogatóként is úgy érzik, hogy oda tartoznak. Ezt teszi az erős és öntudatos közösség ereje, az emelt fűvel felvállalt identitás és tanúságtétel, a szülőföld, a hovatartozás, az értékek és a sokszínűségben egységes nemzet mellett. hangoztatta beszédében az államtitkár. Végül az időjárásról. Sok felhőre számíthatunk, inkább csak rövid időre süt ki a nap. Több hullámban sokfelé várható eső, zápor, zivatar, keleten, északkeleten heves zivatarok is előfordulhatnak. A zivatarokat elsősorban felhőszakadás, de heves zivatarokat jégeső és viharos széllökés is kísérheti. Este felé csökken a csapadékhajlam, az északnyugati szelet a Dunántúlon élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben 21 és 28 fok között alakul. Késő estére 17-22 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Köszöntöm hallgatóinkat, Molnár Andrást hallják. Mai műsorunkban folytatjuk beszélgetésünket az önkéntes munka témakörében. Ez alkalommal Tajti Emma, szociológus tanácsadót, a Vöröskereszt önkéntesét kérdezi a szerkesztő Berec Renáta. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, aki velünk tartott az előző műsor alkalmával. Már szó volt az önkéntes munkáról, szervezeti oldalról, és most ez alkalommal pedig az önkéntesi oldalról fogunk beszélgetni. Üdvözöllek itt a stúdióban újra közöttünk.
Köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
Az önkéntes munka hogyan kerül egy fiatal életébe? Neked hogyan jött az önkéntesi munka?
Amikor először találkoztam a Vöröskereszttel, akkor igazából nem tudtam, hogy ez önkéntesi munka. Ötödikes voltam általános iskolában, és megkeresett az a pedagógus, aki az elsősegély oktatást csinálta ott az iskolában, és mondta, hogy hát, hogy mi lenne, hogyha kipróbálnám, szeretném-e kipróbálni, úgyhogy igazából elsősegély nyújtást kezdtem először tanulni, és igazából versenyekre jártunk, meg bemutatóztunk, és az kezdte magát kinőni, hogy mi, akik így jobban benne voltunk, és aktívan részt vettünk, és szerettünk volna pedagógusunkkal menni ide-oda rendezvényekre, minket hívtak, és igazából igen, először elsősegély bemutatók voltak, és akkor az elkezdte magát kinőni oda, hogy az egészségügyi napokon, falunapokon, tehát hogy ilyen több program itt a megyében, és utána már ügyeletekbe is hívtak minket. Úgyhogy így ez volt ez a része, ami így elindult, és amikor beléptünk az ifjúsági Vöröskereszt részbe, itt a történetben, ott pedig már a különböző programszervezéseknél is, ami olyan volt, tudtunk segítkezni, tehát igazából nem az volt a fejünkben, hogy akkor most önkéntesek leszünk, hanem de tök király, van itt egy csapat, akikkel jól érezzük magunkat, és hogy van itt egy pedagógus, aki partnerként kezel minket, és hogy milyen menő már, hogy itt vagyunk gyerekként, és akkor mi tanítjuk itt a felnőtteket, hogy hogyan kell újraéleszteni, úgyhogy igazából ez ilyen szórakozás címszó alatt, meg önmagunk képezése címszó alatt indult el.
Ez lett volna a következő kérdésem, hogy a közösségnek volt egy megtartó ereje, de erre akkor választ is kaptunk, hogy tulajdonképpen az volt a legfontosabb ebben a körben, hogy a csoport vonzalma?
Amikor gyerekként elkezdtük, akkor szerintem igen. Illetve hát szociális lények vagyunk, tehát mindig fontos a csapat, de gyerekként ugye ez volt a fő fókusz, hogy itt van egy tök jó csapat, akikkel jóba vagyunk, és rengeteget nevettünk, rengeteget hülyéskedtünk, játszottunk, tehát hogy szórakozása volt tele az egész gyakorlás, és a felkészülés akár versenyekre, meg a szervezések, de hogy így ez volt az első, ami így bevonzott és megtartott minket, de felnőttként is azt látom magamon is, meg másokon is, hogy ezek nagyon-nagyon fontos pontok, hogy milyen csapatban, milyen emberekkel vagyunk körbevéve, valamint akikkel gyerekként ismertük egymást, a mai napig van egy ilyen kötelék, úgyhogy szerintem mindenképpen fontos az, hogy milyen közegben vagyunk.
Hány éves voltál ekkor? Nagyjából ez az időszak itt az ifjúsági rész.
11 voltam, amikor először kezdtem, igen, ötödikben.
Az, hogy a szabadidődből áldoztál erre, az neked okozott bármilyen problémát?
Nem igazán. Az egyetlen egy probléma az volt, hogy nehéz volt néha összeegyeztetni a dolgokat. Mellette sportoltam, meg zenéltem is, és hogy melyik az a délután, amikor ráérek. A környezetemben voltak olyan emberek, akik így kérdezgették, hogy amúgy így ezt így minek csinálod, tehát, hogy ez így minek jársz, vagy ez így minek, meg hogy így. És amikor azt mondtam, hogy nem is az önkéntesség része volt a fókuszban, hanem az elsőségi nyújtás, és hogy így nem értettem gyerekként, hogy ez miért baj, hogy tudom, hogy kell valakit ellátni, meg valakinek segíteni, amikor baj van, nem nagyon értettem, de úgy voltam vele, hogy hát azért csinálom, mert élvezem.
Akkor ez már egyébként akkor is fura volt a többieknek, hogy miért csinálsz valamit azért, mert csinálod.
Igen, 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 mert hogy sok mindent csináltam, és mindegyiknek kvázi volt egy haszna.
Tehát, hogy ez egy nagyon fontos rész, ez a haszna, majd erre kitérünk.
Igen, igen, tehát hogy mindegyiknek kvázi volt egy haszna, mert szolgálta azt, hogy erre vagy arra eredményeket hoztam, és előre vittem a dolgokat, meg mentem. És hogy így ezek, hogy versenyre mentem, meg koncerteztünk, ezek valahogy adott embereknek fajsúlyosabbnak tűntek, mint az, hogy nem tudom, magamat képezem, meg mondom, ez a hogy másoknak tudjunk segíteni, tehát ez néhány embernek fura volt, hogy nekem miért fontos, hogy tudjak első segélyt nyújtani, de hogy igen, volt, akinek ez így furcsa volt, és én meg nem értettem, hogy hát, hogy de még hogyha haszna is van, nem haszna is van, én élvezem. Miért baj?
Az, hogy haszon, ugye ez más szempontból a pénzbeli kifejezése is lehetne valaminek, tehát hogy azért csinál valamit az ember, hogy utána kapjon valami juttatást. Az önkéntes munka az ugye abszolút magáért a nemes célért van tulajdonképpen, meg talán az egyénért is, és a másik egyénért is. Nem látod azt esetleg kortársaidon, vagy fiatalabbakon, hogy mondjuk ez visszaveti őket az önkéntes munkától?
Szerintem nem az életkor határozza meg nagyon sokszor, hanem a különböző élethelyzetek, amik beleszólnak abban, hogy milyen lehetőségeink vannak. Tehát alapvetően egy ideális helyzetben az ember olyan munkát csinálni, amit szeret. És hogy, tehát hogyha egy tágabb szempontból nézem, akkor ugye amikor az ember munkát választ, akkor több dolog határozza meg, hogy mit választ, és persze a pénzügyi része is ott van, de hogy nem annak kellene a fajsúsnak lenni, hanem az, amit szeret csinálni, és mi az, amiben ki tud teljesedni, ami örömet okoz. És akkor, amikor az ember nagyon sok olyan dolgot csinál, tehát például, hogyha most abba gondolok bele, és behoztam itt a munkát, hogyha valaki dolgozik, és nagyon leszívja, fizikálisan, érzelmileg a munka, vagy mellette még ott van a család, és rengeteg dolgot kell csinálni, akkor nem biztos, hogy már van arra ideje, hogy még pluszban valamit csináljon. A fiataloknál is, hogyha én középiskolában éreztem ezt, hogy nagyon sok dolgot kellett csinálni, volt, hogy estig bent voltunk a suliba, és egyszerűen már nem volt, tehát fizikálisan nem volt időm arra, hogy beüljek és elmenjek és csináljam ezeket a dolgokat. Általában nyáron járkáltam középiskolában, mert akkor ugye több időm volt. Tehát szerintem nem az életkor, hanem a különböző helyzetek határozzák meg, hogy mennyire van érkezésed arra, hogy mennyi és csináld. Ugye sokszor, amikor elfoglaltak vagyunk, akkor a kikapcsolódás és ezek a pozitív, lélektöltő dolgokat szoktuk a háttérbe helyezni, mert hát vannak fontosabbak is. Úgyhogy így én ezt mondanám.
Az előző riportban beszéltünk arról, hogy mennyiben lett anyagiasabb a világ, és hogy mennyivel inkább gondolják azt a fiatalok, hogy azt a valamit, amit végeznek, azért ők valamilyen juttatást kapjanak. Ezért is kérdeztem, hogy a fiataloknál ezt mennyire érzed, hogy most az önkéntes munka egy kicsit háttérbe szorul? Vagy van utánpótlás?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, és ha mindenképpen így az életkor kapcsolatosan szeretnénk megközelíteni, akkor én talán azt tudnám mondani, hogy egyre inkább központi szerepet kezd el ugye a pénzügyi része foglalni a dolgoknak. Ez ugye generációkat, hogyha figyeljük, akkor ugye láthatjuk azt, hogy a különböző változások a világban behatással vannak arra, hogyan mi mozgunk a világban, és azok a fiatalok, akik most felnőttek, a különböző behatások miatt jobban fókuszálnak arra, hogy mik azok a juttatások, amit kapnak, de nagyon sokszor ez nem amiatt, mert hogy minél gazdagabbak szeretnénk lenni, amúgy szerintem sokan így gondolják, de hogy, hanem főleg az, hogy láttuk az előttünk levő generációknál azt, hogy nagyon sokat dolgoznak, és ugyanúgy nehézségük van, és ugyanúgy számolják a pénzt, és hogy a fiatalok egyre inkább kezdtek afelé tendálni, hogy próbálnak olyan munkát keresni, ahol a munkaérték és a juttatások egyensúlyban vannak, tehát hogy elkezdtek jobban odafigyelni arra, hogy megérje dolgozni, és ne azt érezzék, hogy az egész élet egy gürizés, és hogy utána meg ugyanúgy nem tud elmenni mondjuk ide-oda helyekre. Tehát ilyen szempontból lehet, hogy benne van ez az anyagiasság, de szerintem ez nem az önkéntesség rovására, hanem itt inkább az, hogy próbálja az ember megtalálni az egyensúlyt a dolgokban, és igen, sokszor megkapják a fiatalok, hogy hát kezdő fizetésként ne is számít sokra, meg nem tudom, hogy mit pattogsz itt, mert hogy még csak pályakezdő, vagy miért akarsz olyan fizetést, amiben meg tudsz élni?
Hát igen, a fizetés kérdése egy másik terület talán, de nyilván az önkéntesi munka szempontjából az pedig nagyon fontos, hogy talán az is vonzerű lehet, hogy a szervezet, amihez elköteleződsz, neked ez mennyire volt számottevő, hogy a Vörös Kereszt? Vagy mitől volt egyáltalán vonzó a Vörös Kereszt?
Hát, mint ugye említettem az elején, nem ez volt a hangsúlyos, hanem ott a közeg, de ugye elkezdtük megismerni a szervezetet, elkezdtük megismerni azt, hogy milyen múlttal rendelkezik, hogyan alakult ki, tehát mik voltak azok a hátterek, amik így elindították ezt az egész folyamatot a szervezetnél, hogyan alakultak a dolgok, miket csinál ma a szervezet, nem ugye nemzetközi szervezet, más országokban hogyan működnek a dolgok, és én arra emlékszem, hogy volt egy diákunk, aki csinált egy videót, ami bemutatta így a dolgokat, és alá volt vágva egy nagyon szép zene, és akkor, hogy néztük a videót arról, hogy emberek anno hogyan áldozták fel a szabadidejüket, energiájukat, az életüket, hogy a csatamezőről vonszolják be a sérülteket, akik még életben voltak, és hogy a mai napig ez hogyan jelenik meg másoknak a segítése, és igazából én személy szerint azt éreztem, hogy van egy olyan közeg, ami hasonló értekrendszerrel rendelkezik, mint én, és nekem ez az, ami nagyon sokat adott, hogy tudtam, hogy akárki, aki Vörös Keresztes színekben van, és tök mindegy, hogy ez most valaki, aki első segélyt nyújt, valaki, aki az irodában ül, tehát hogy mindegy, hogy milyen pozícióban van, de mindenkinek van egy hasonló nézőpontja az emberekről, az emberiességről, és egyik alapelv, és nekem így ez adott egy ilyen nagyon jó érzést, hogy ide tartozhatok. Ha valaki ismeri a flow élményt, nekem akármikor, amikor valami tevékenységet csinálok a Vörös Kereszttel kapcsolatban, akkor flow élményem szokott lenni, úgyhogy...
Aki nem érti, ennek egy kis magyarázatot kérünk, hogy mi is az a flow élmény.
Csíkszentmihályi Mihálynak van a flow élmény leírás, ennek ajánlom úgy, hogy mindenki nézzen, utána lehet olvasgatni, meg mélyebben belemerülni. Igazából amit kiemelnék az, hogy valahol amikor arról beszélünk, hogy hol van a kompetencia határunk, és hol van az, ami kihívás, valahol ott a kettő kereszteződésénél, hogy van egyfajta élmény, egy kihívás, egy izgalom, de valamit tanulunk, valami újat, ugyanakkor ott van az, hogy érzem azt, hogy én ebben jó vagyok, és hogy ezt meg tudom csinálni, és ennek a köteléke ad egy olyan, és azért szerintem ezért, ez is az én szemükszögemből ezért flow élmény, mert hogy mint egy ilyen folyó visz magával, és így az idő az így eltűnik, így nem foglalkozom vele, ez amúgy bárki bármiben megélheti, ez személyfüggő, van, aki például a rajzolásban, van, aki a táncban, van, aki a saját munkájában. Tehát, hogy magával ragad, és kihívás, egy kiteljesedés érzés, így a világ megszűnik létezni, és csak az van, amit az ember csinál, munka, mire fókuszál, tehát egy ilyen nagyon jó élményt tud adni.
Kerested is azokat a pontokat, hogy hol tudsz te még másképp önkéntes lenni a Vörös Keresztnél? Tudatosan kerested, vagy úgy megtalált ez a dolog?
Igazából én azt tudom elmondani, hogy nagyon nagy szerencsénk volt, mert mindenki, aki körbevett minket, ugye gyerekek voltunk, felnőttként, aki körbevett minket, mindenki támogatott bennünket abban, hogy merjük csinálni. És nagyon-nagyon fontos szerintem az, főleg fiatalként, hogy legyenek olyan emberek körülöttünk, akik azt mondják, hogy mer csinálni, és számít, amit gondolsz, meg az ötleted, és hogy igazából mindig voltunk ebben segítve, hogy merjünk új felé nézegetni, valamint most volt egy nagyobb váltás az utóbbi időben, így az itthoni, az EGRI szervezeti felépítésben, és most jött egy ilyen ötlet, hogy akkor hogyan lehetne még plusz dolgokat behozni, úgyhogy most ez a tavaszi mentálhigiénés előadás sorozat, amit csináltunk, Az ezzel kapcsolatos volt, hogy önkéntes vagyok a Vörös Keresztnél, de szakmailag más területeken is dolgozom, és hogy ezt a tudást hogyan tudom behozni és átadni, és ugyanúgy önkéntesen megragadni az embereket.
Akkor korábban, amikor kezdted, akkor a közösségnek volt ugye megtartó ereje, ezt már többször elmondtuk, de most mi az, ami ott tart? Mert hát most már dolgozol, van hobbid, van zenekar, amiben tevékenykedsz, tehát, hogy nagyon sokrétű már ilyenkor a felnőtt létnek ugye a spektruma. Mi az, ami mégis itt tart téged?
Hú, ez egy nagyon jó kérdés. Még mindig szerintem fajsúlyos maga a háttér, hogy milyen emberek vannak benne. Szerintem az, hogy ahogy nőttem fel, egyre inkább láttam azt, hogy mi az, amit nyújt számomra a szervezet. És hogy egyre inkább láttam bele, és lettem tudatosabban, hogy a lelkemben milyen helyet foglal el, és hogy hogyan tölt fel tulajdonképpen, és amikor a Vörös Keresztre gondolok, akkor nekem az egy feltöltődést, egy ilyen nagy levegővételt jelent így a mindennapokban, és számomra ez az, ami tart, hogy én is fejlődök, nekem is kikapcsolódás, de ugyanakkor egy olyan dolgot csinálok, amivel tudok változást hozni, akár egy ember életébe, akár ötbe, és valami változást tudok eszközölni, valamint az, hogy szabad az, amit csinálok, és mindemberileg, mint szakmailag van egy szabadságom abban, hogy hogyan ragadom meg a dolgokat, úgyhogy ki ne szeretne egy ilyen közegben tevékenykedni.
Szoktál kapni visszajelzést az önkéntesi munkád eredményeként tulajdonképpen, ha mondhatok ilyet egyáltalán?
Ez is egy nagyon jó kérdés. Hát akkor, amikor, ha arra gondolok, hogy ugye nagyon sokrétű az, amit csináltam így az évek során, ha csak arra gondolok, hogy mondjuk egy elsősegélyben mutató, volt egy, ha megosztatom, volt egy nagyon szomorú eset, volt egy elsősegélyben mutatónk, és jött egy idősebb hölgy, és mondta, hogy szeretné megtanulni az újraélesztést, mert hogy tegnap volt a férjének a temetése, összeesett, és nem tudták, hogy mit kell csinálni, és úgy volt vele, hogy eljön, megtanulja, hogyha legközelebb valaki rosszul van. És hát ennek volt egy ilyen nagyon ilyen kettős érzés így bennünk, hogy tehát a fájdalom is, meg így a sok mellett az, hogy mennyire aranyos, hogy arra gondol, hogy legközelebb tudjon segíteni. Vannak, tehát a pozitív hatásai annak, hogy hogyan mozgatunk meg embereket, hogy jönnek, mert szeretnének tanulni és másoknak segíteni. Ez az, amit látunk, vagy akkor, amikor valakinek tényleg segíteni kell, és ott vagyunk, és látod, hogy megnyugszik, mert hogy valaki jön és kap segítséget. Ezek, amik nem feltétlenül mindig hangos, vagy hogy fogalmazzam, nem mindig hangos visszajelzések, hanem tudod azt, hogy segítettél valakinek. A másik fele meg, amikor mondjuk szervezeti, és szerintem ez nagyon fontos, hogy amikor valamit szervez az ember, akkor utána legyen egy megbeszélése annak, hogy oké, akkor most mi történt, és akkor ott el tudjuk mondani, hogy milyen élményeink voltak, hogy éreztük magunkat, mit gondoltunk a szervezésről, tehát, hogy itt egymás között szerintem nagyon jól szokott ez menni, hogy visszajelezzük, hogy mi hogy zajlott, és ezek is szerintem adnak plusz dolgokat.
Emberileg szerinted téged hogyan formált az, hogy önkéntesként dolgozol valahol? Vagy a jó célért teszel valamit?
Hú, Folyamatosan azon mosolygok, hogy amikor gyerekként elkezdtük, és a mai napig is nekem ezek így élmények, tehát hogy azért csinál, mert jól érzem magamat benne. És közben meg, amikor most itt erről beszélgetünk, hogy ugye ezek elég mély kérdések, és hogy annyira érdekes, hogy így, amikor az önkéntességre gondolok, akkor nem az jár a fejembe, hogy oké, most akkor filozofáljunk arra, hogy az emberek megsegítése, hanem tényleg az, hogy jól érzem magamat benne, és olyat csinálhatok. Igen, és hogy nekem ez a fura ebben, amikor így erről beszélünk, és amikor valaki megtudja, hogy önkéntes vagyok, és váó, és akkor, hogy ilyen olyan önfeláldozó, vagy nem tudom, tehát, hogy ugye jönnek ezek az elképzelések, hogy milyen egy önkéntes, és nagyon sok formája van amúgy. Én azt látom, hogy önmagamat jobban meg tudom ismerni vele folyamatosan, fel tudok töltekezni a saját szakmai munkámban, és a saját magánéletemben is nagyon sokat tud adni. Igazából akár merre járkálok a világban, és találkozom másokkal, akik csinálnak bármilyen önkéntes munkát, vagy akár vöröskeresztesek, de amúgy nem ismerem őket, van egy instans kapcsolódás, hogy tök jó, egy szervezetnél vagyunk, és hogy ő is azért dolgozik, hogy úgyhogy szerintem nagyon komplex az, amit nyújt, sok mindent és sok élményt kapok.
Inkább akkor fókuszáljuk arra a kérdést, hogy fiatalként, hogyha hát most, ha ajánlani szeretnénk, hogy miért jó az önkéntes munka?
Kinyitnám azzal a választ, hogy nagyon sokfajta önkéntesség van. Tehát ez az, hogyha a szomszédnének a kutyáját megsétáltatomtól kezdve bárkinek, akinek segítek, és akár mondjuk szervezet formáig nagyon sokfajta önkéntesség van. Fiatalként szerintem, ami nagyon-nagyon sokat tud adni, az, hogy helyzeteket ad, amiben ki tudom magamat próbálni, magabiztosságot, hiszen proaktívnak kell lennünk, valamint olyan területeken tudok nézelődni, amiket esetleg nem ismertem, és ez később a munkavállalás világában, a pályaválasztásban, önmagunk megismerésében nagyon-nagyon sokat tud adni, és kvázi nincsen tétje, hiszen nem kell aláírnom egy munkaszerződést, amit ugye még 13 évesen nem is csinálhatnék. Tehát ki lehet próbálni ezeket a dolgokat, és tud abban segíteni. Nagyon sokan amúgy, akik elsősegélynyújtó társaim voltak, ők az egészségügyben kötöttek ki ilyen-olyan formában, mert hogy annyira megtetszett nekik, hogy azt mondták, hogy ők ezt szeretnék tovább vinni. Úgyhogy én ezt tudnám mondani, hogy ez egy pozitívum, amit tud hozni, hogy önmagunkat megismerjük, valamint a lehetőségeket, és csak ajánlani tudom, hogy merjék az emberek kipróbálni.
Emma, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál.
Én is köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban folytattuk beszélgetésünket az önkéntes munka témakörében. Vendégünk volt ez alkalommal Tajti Emma, szociológus tanácsadó, a Vöröskereszt önkéntese. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Bartók Beáta, technikus kollégám Fehér József, valamint a műsorszerkesztője Berec Renáta nevében is. Molnár Andrást hallották.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Schmidmeister Szilvia kórusvezetővel, karnaggyal beszélgetünk a hivatásáról, az anyasságról és az egri érseki fiúkórus alapításáról. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Szajkó Anita.
Köszönöm szépen a meghívást, szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és téged is szeretettel köszöntelek, Anita.
Mi nagyon régóta ismerjük egymást, hiszen a Cantus Agrigensis kórusban énekeltünk együtt több évig. Viszont neked a zene iránti elköteleződésed és kapcsolatod a sokkal régebbi, de gyerekkorodra tevődik vissza. Hogyan kezdődött ez?
Amikor ezt a kérdést kapom, akkor mindig nagyon-nagyon nehéz eldönteni, hogy honnan induljak, mert szerintem inkább érzelmi kötődésem volt akkor a zenéhez, amikor 3 évesen anyukám egy nagyon jó barátja által kerültem a Madách Színház Macskák című műzikeljének előadásába, ami ott egy néma szerep, hiszen egy gyermekszereplő voltam, egy kismacska, aki körülbelül 50 másodpercet töltött a színpadon. Abban az időben, amikor én 1986-ban voltam 3 éves, és szeptemberben kezdtem abban az évadban, 12-15 macskák előadás volt egy hónapban. Tehát ez azt jelenti, hogy majdnem minden másnap. Vagy volt olyan, hogy hétvégén dupláztunk délután este, és ez már egy életforma. Óvodás voltam, esténként színház, későn haza, tömegközlekedve. Ez egy életforma, amit az anyukám egyedül vállalt, és vitt, várt, hazavitt, reggel oda, ő munkahelyre, tehát egy óriási erőfeszítés. Úgy gondolom, hogy ez egy megmagyarázhatatlan olyan köteléket és csapatot kovácsolt belőlünk már ilyen kicsi koromban, ami kihatással volt a jövőre is. Tehát a zenéhez és a színpadhoz egyértelműen itt lettem hozzá láncolva, és ahogy egyre nagyobb lettem, és már 256-szor játszottam az előadásban, hallgattam végig ennyiszer a musicalt, akkor akármilyen kicsi az ember, minden dalt tud, mindent énekel, és mindig be kell érkezni az előadás kezdésére az összes résztvevőnek, tehát hiába csak a 2. felvonásban kerültem színre. Ha már ott voltunk az első előadás, vagy az első felvonás alatt is, oldalt takarásban az egész előadást végig néztük, végig hallgattuk. Úgyhogy én az elejétől a végéig betéve tudtam a dalokat, én állandóan ott álltam, és énekeltem, és táncoltam, és ugye ezt látták a színészek, látta az anyukám, a nagypapám, és nálunk a nagypapám volt nekem mindig is az érzelmi kötelékben a férfi a családban, meg ő neki, mivel sokáig én voltam az első unoka, nagyon kiemelt figyelmet kaptam tőle, és neki nagyon fontos volt az, hogy ha már megjelent ez a zenei vonzódás, meg talán akkor már egy picit a tehetség, akkor ennek legyen felelősségteljes kísérete az életemben, és ő volt az, aki amikor általános iskola 2. osztályos voltam, a Magyar Rádió Gyermekkórusának a felvételi felhívását a rádióban hallotta, illetve akkor ez még újságban is hirdetve volt, olvasta, és szólt anyukámnak, hogy úgy gondolja, hát ott lenne a helyem. Akkor én a Tárnok utcai általános iskolába jártam, később Budavári általános iskola lett, anyukám munkahelyéhez volt nagyon közel, ott is a tanítónéni, osztálytanító megerősítette ugye a zenei fogékonyságomat, támogatták az ötletet, így 2. osztály tavaszán 3 fordulós felvételünk volt a rádiógyermekkórusába, és akkor a 3. osztály, általános 3. osztályt már a Somogyi Béla utcai általános iskolában kezdtem, a Magyar Rádió Gyermekkórusának osztályában. És akkor ez egészen 8. osztályig így volt, tehát a közismereti tárgyak, a zeneiskola és a Magyar Rádió Gyermekkórusa egy intézményen belül működött. Emlékszem arra, hogy ki kellett tölteni ezeket a jelentkezéseket középiskolába, de akkor még nem olyan felvételi volt, mint most, hogy központi, félünk, izgulunk, pontokat számolunk, teljesen stresszmentes volt egyébként. Én úgy gondoltam, hogy menjen tovább ez a zenei irány, ezért az Operaház gyermekkarának iskoláját jelöltem meg, és egyedül mentem el felvételizni. Az Erkel Ferenc gimnázium a Szív utcában található, a Kodály Körönthöz közel, és oda jártam gimnáziumban. Én azért felvételiztem oda, mert hogy az Operaház gyermekkara. Nem olvastam el megfelelő részletességgel a felvételi felhívást, mert hogy az Operaház gyermekkara az általános iskolai rész. Én meg már ugye a gimnáziumba jelentkeztem. 9. osztályt megkezdve én teljes letargiában voltam, hogy lesz ebből Operaház színpad, és addig mentem, amíg lett. Úgyhogy így 9.-10. osztályban Bohém Élet, Carmen, Turándot azért sikerült néhány nagy operában gyermekkari tagként énekelnem, nagyszerű élményekkel. Emellett a Magnificat gyermekkarnak voltam tagja, és amikor 12. osztályban ott álltam, hogy hova tovább, A nagymamám mindig mondta, kislány, legyél énektanár. Én biztos, hogy nem leszek énektanár. Mama, nem gondolod komolyan, felejtsd el. Beadtam a jelentkezést a Színművészeti Egyetemre, de abban az évben nem indult musical szak. És az EGRI, Eszterházy Károly Főiskola volt az utolsó megjelölt felvételi helyem, ahova énekzene tanár, magyar szakra jelentkeztem. A mamám, nem a mamám nyomására, hanem inkább a mamám vágyait azért mégiscsak szem előtt tartva, és ahogy leszálltam az EGRI vasútállomáson, és elsétáltam a líceumig, olyan kisugárzása is valamiféle, olyan biztonsági vonzereje volt, hogy bejöttem felvételizni énekből, nagyon jó felvételit írtam, akkor elvégeztem itt a főiskolát, és a főiskola alatt áthallgattam kommunikáció szakra. Igazából egy olyan közösség része lettem, akik turisztikailag nagyon mozgékonyak voltak, nem csak az országon belül, hanem kívül is, és Barna Béla tanár úr egyik ausztriai kirándulását szervezve én is mehettem velük. Egyébként bárki mehetett a főiskoláról, de elsősorban ugye a gazdaságföldrajz tanár arra próbálta ugye a diákjait motiválni, minél többet ismerjenek, lássanak meg. Nekem, mivel sok volt a kommunikáció szakos hallgató barátom, mentem velük, és így jutottam ki Bécsbe, ahol a fordulópont érkezett az életemben, mert egy 2,5 órás szabadidős idősávban belebotlottam a bécsi fiú kórusba. És ott fordult meg a sorsom, én úgy gondolom, zeneileg, mert addig tanultam, onnantól viszont már hivatást kerestem.
És akkor ott jött ez a fordulópont, ez azt jelenti, hogy te magad is egy fiúkórus szerveztél Egerben? Vagy akkor még csak egy indítatás volt, és később kezdted el a fiúkórus
szervezést? Hát szoktam számolni, ugye, hogy 2008-ban diplomáztam, kezdtem el tanítani Budapesten, és 2011-ben alakult az EGRI érseki fiúkórus. 6 év volt az, amíg a fejemben folyamatosan ott volt ez a vágy, ez az elképzelés, hogy én Magyarországon miért nem találkozom ilyennel. Tudom, hogy vannak fiúkórusok Magyarországon, de nálunk nincsen ennek egy kialakult kultúrája, nincsenek székesegyházi fiúkórusok mindenhol, és ugye Nyugat-Európában, nem csak Ausztriában, Németországban, hanem az angol száz területeken is ez egy hagyomány, amivel mi itthon, akkor, amikor én ezzel találkoztam, úgy gondoltam, nem rendelkezünk. 2011 júniusában írtam meg azt a levelet Bárdos Krisztián érseki titkár úrnak, aki akkor érsekatya titkára volt, hogy lenne nekem egy ilyen ötletem, és szeretném megkérdezni, meghallgatna a érsek úr. És augusztus 20-án megkaptam a fiúkórus alapító okiratát. Igazából kaptam egy hatalmas bizalmi támogatást, egy olyan számomra rendíthetetlen intézménytől, tehát nekem ez volt fontos, hogy hova álmodhatunk meg manapság egy ilyet, ahol biztonságban van. És akkor ugye ilyenkor az ember gondolkodik hosszan, és mindig ugyanoda lyukadtam ki, hogy a fiúkórusoknak ott van a helye a templomokban, ott van a helye a szentmise szolgálatban, akkor nem kérdés, hogy az egyház az, ami egy ilyen kezdeményezést meg tud becsülni, tud értékelni, fent tud tartani, és eleve teret tud adni annak, hogy bemehessünk énekelni azokba a templomokba, azokra a szentmisékre.
És hogyan indultak a kezdeti lépések, illetve hogyan építetted ezt a közösséget?
Hát ez egy teljesen új terep volt számomra, úgyhogy mindent ki kellett találnom, kockáztatnom kellett, hogy vajon működik-e az, hogyha elmegyek a Szent István Rádióhoz, és megkérem őket, hogy csináljunk egy felvételi felhívást, akkor ők ezt megcsinálták, és utána ezt folyamatosan játszotta hetekig a rádió. Úgyhogy ez nehéz volt, és aztán az Eszterházy Károly Főiskola énekzene tanszékéről két volt tanáromat hívtam meg a felvételire, amit emlékszem, hogy szeptember végén tartottunk, majd egy pótfelvételi alkalmat is, és a két alkalmon először 7, majd további 2 gyermek jelent meg, tehát mindösszesen 9 fő. És a 4. fő után Nagy Zoltán tanár úr rácsapott az asztalra, teli tenyérrel, hogy Szilvi, neked lesz kórusod. Csak olyanok jöttek el 9-en, akik tudtak énekelni. Volt olyan gyerek, aki ő szeretett volna nagyon jönni, kapcsolódni későbbiekben a munkához. Szülő nem is értette, és a gyermek beült, és volt olyan, akiből hihetetlen dolgokat bontogatott ki, és nagyszerű kórustag vált, meg volt olyan, akiben semmi nem mozdult meg hangilag, de megpróbálta, ő szerette volna, és el tudtuk engedni úgy egymás kezét, hogy nem sérült a gyerek, mert nem mondtam azt soha, hogy ne gyere. Ugyanis az egyén éneklésnek, a kórus énekléshez módszertanilag sincsen közvetlen köze. Mert attól, hogy valaki nem tudott egyedül nekem tökéletesen népdalt énekelni, ha beül két nagyszerű kórustag közé, tud nagyszerűen énekelni. És volt egy-kettő, akinek ott sem mozdult meg a hangja, és őket el tudtam úgy engedni. Úgyhogy a felvételi az nálunk, meg az indulás így zajlott, és akkor nagyon szépen nőtt a létszám, de mindig lassan. Egy-két fővel a legtöbb létszámunk, a legmagasabb létszámunk eddig a 25 fő volt a jubileumi évünkben. Az egy csodálatos kórus volt. Azóta a célom az, hogy a 20-at valahogy próbáljuk elérni, de általában 16-18 fő között takadunk meg.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Schmidmeister Szilvia kórusvezetővel, karnaggyal beszélgetünk a hivatásáról, az anyaságról és az egri érseki fiúkórus alapításáról.
Ahogy én látom ezt a közösséget, a második anyukájuk vagy.
De a szülőkkel olyan párbeszédet folytatok rendszeresen a gyerekekről, meg van, hogy a gyerekekkel együtt is, tehát sosem a hátuk mögött, amiben az látszik, hogy mi nem csak, hogy számítunk a másiknak a véleményére, vagy a tanácsára, hanem már igényeljük is, hogy Szilvi néni, mit gondolsz arról? Ide menjen tovább tanulni? Oda? Te hogy látod? Tudsz segíteni? Mit tegyünk? Tehát, hogy egy olyan közös nevelés ez, mint ahogy a tehetséggondozást egy sportban elvárná az ember, hogyha van egy kiemelkedő tehetség, akkor ott is az edző a családnak a teljes életét kíséri figyelemmel, hiszen az egy életforma. Én úgy gondolom, hogy ez nálunk úgy szintén egy életforma, de nem annyira kemény kötelékekkel, mint az élsportolóknál nyilván, hiszen az a heti óra számunk, meg a próba számunk az teljesen más, mint egy élsportolónál. De olyan kötelék van a gyerekek a gyerekek szülei és köztem és köztük, ami szerintem egyedülálló. Tehát ennek óriási értéke van, és hát te, Anita, ennek része voltál, mert segítetted a munkámat, ugye, két tanéven keresztül, hiszen amikor nagyon sok a kicsi, az a nagyoknak nagyon nehéz, és nincs lehetőségem még több próbát tartani, mert a gyerekeknek az ideje is véges, bontani a próbaidőt sem, mert nem tudok két helyen lenni, és ugye akkor kértem a segítségeteket ebben a kicsiknek a betanítási időszakában. Ugye a nagyokat ne húzzuk vissza, mert ők viszont már 16-18 éves fejjel a sok iskolai teher mellett türelmetlenné válnak, és akkor az idejük már egyre inkább érzékeny téma. Úgyhogy
én nagyon élveztem egyébként ezeket a hangképzés órákat és szólampróbákat a kicsikkel, úgyhogy emlékszem, tényleg nagyon jó élmények fűződnek hozzájuk. És itt visszakanyarodva egy kicsit még a kórus életére, ugye láttam nagyon sokszor föllépni őket, föllépni titeket, lisztesen lehettem ezeknek a koncerteknek időnként. Most egyébként hogyan alakulnak ezek a fellépések? Milyen felkérések vannak?
Ez volt az első olyan évünk, én most mindig tanévekről beszélek, tehát 2024-25-ös tanév, amikor nem ragaszkodtam mindenáron ahhoz, hogy legyen önálló adventi és önálló évzáró koncertünk. Ennek két oka volt. Az egyik az, hogy az elmúlt 14 tanévben rengeteget változott a gyerekek terheltsége. Én még nem mondhatom azt, hogy 30 évvel, meg 50 évvel ezelőtt, majd egyszer én is fogom ezt mondani, de már most mondhatom azt, hogy 15 évvel ezelőtt, ha én még bepasszíroztam volna egy önálló egyórás adventi koncertet a gyerekek életébe, az többet ártott volna, mint amennyi örömet szerez a közönségnek, meg a gyerekeknek. Ehelyett csináltunk egy olyan bidentésztellámot az Egri Bazilikában, több énekkarral együttműködve, amilyen még nem volt. A visszajelzések alapján is jó döntés volt, de kérdezősködtek, hogy hol van a fiúkórusnak az adventi koncertje. És erre azt kellett mondanom, hogy hol? Hát például Kisnánán, például Demjénben. Mert amikor megkeresnek ezek a közösségek, ahol a templomokban nincsen semmi, ha mi nem megyünk, de van persze szentmise, van kántor, de kórusok nem feltétlenül, akkor gondolkozom, hogy jobb döntés az, hogyha én elmegyek a gyerekekkel ezekbe a kis közösségekbe adventi hangversenyt adni, még ha hideg is van és didergünk, mint hogy a saját önálló koncertünket pluszban megcsinálja meg Erben. És kimentünk a Dobótér adventi gyertyagyújtás után énekelni, és 2025. decemberében is fogunk. És lehet, hogy újra meg kell hoznom ezt a döntést, hogy inkább elmegyünk a kis településekre örömet szerezni azoknak a 100-200 embereknek, akik talán évtizedek óta nem hallottak kórust, vagy gyermekkórust, vagy fiúkórust még soha, és azt mondom, hogy egy kicsit kevesebb terhet rakok a fiúkórus vállára. Az évzáró koncertünknek pedig azért volt ez a döntés részemről, hogy most külön nem tartottunk, mert annyi érettségizőm és felvételizőm volt, hogy bizony azt kellett mondanom nekik a nagy hét sok-sok vállalását követően, hogy engednem kell, hogy fókuszáljanak az érettségire, hiszen nagy héten mi énekeltük a nagypénteki pasiót, amire 3 hónapot készültünk.
És ugye ti a pápa látogatáson is szerepeltetek, ha jól emlékszem. Hogyan jött ez a kapcsolódás, vagy ez a felkérés, erről egy picit mesélj. Azt gondolom azért egy nagy jelentőség volt a gyerekeknek is, meg számadás.
Először ugye az eukarisztikus kongresszus, már akkor a szervezés első évében, ugye, amikor meghiúsult, is benne voltunk a felnőtt kórusok, tehát a záró kórusnak a 2000 fős csapatában. Egyetlen, hát nem vagyunk gyerekkórus, de fiúkórusként ide is, oda is tartozunk egy kicsit. De hát vegyeskarként énekelve nem tudtunk a nyitó misére menni, mert ott ugye gyermekkarok énekeltek. Majd amikor megvalósult a kongresszus, akkor 4 napot töltöttünk Vácon. Varga László atya az alakulásunktól kezdve figyelemmel kíséri az Egri Érseki Fiúkórusnak a munkáját, hiszen a Váci Karolina Katolikus Általános Iskolában pont akkor alakult a Székesegyházi Kórusiskola, ami azóta működik, és mi tartjuk a kapcsolatot. Mentünk hozzájuk, jöttek hozzánk, volt barátságos foci meccs, volt közösségépítés, figyeljük a szakmai munkáját egyik-másik félnek, és így ő volt az, aki kiállt azért, hogy az Egri Érseki Fiúkórusnak a pápai misén van ott a helye, akkor is, hogyha vannak köztük gyerekek. Úgyhogy neki köszönhetjük, hogy ott voltunk. És aztán, amikor jött a pápa látogatás, Laci atya megkeresett, hogy úgy ezt élvi. Mondom, ugye Laci atya, megyünk. Akkor 5 fővel mentem el, mert nem volt arra lehetőségem, hogy nekiálljak a picikékkel mindenre felkészülni, és ott csak egy 300 fős kórus énekelt a parlamentnél a Kossuth téren. Sokkal gyorsabb, sokkal könnyebb felkészülés volt, mert tenorbasszus szólamokat vittem magammal. 5 önálló ott olvasó fiatalembert, meg hát ugye én mentem szoprán szólamban, énekeltem, úgyhogy így életre szóló élmény volt szerintem mindenkinek az is.
A fiúkórus mellett egyébként énektanárként tevékenykedt. Melyik iskolában itt Egerben, és ez hogyan tölti ki az életet, és mit tudnál elmondani erről?
Amikor 2022. januárjában Ciberes volt, hogyha megkeresett, hogy hajhaj, elment egy hittantanár az Andrássy Katolikus Közgazdasági Gimnáziumból Egerből, és Szilvi, ugye neked van hittanári diplomád is, és én elvállaltam ott arra néhány hónapra a legkisebb lányom születése előtt a hittantanítást. Az nagyon megizzasztott. Akkor azt hittem, hogy az Andrássyval véget ér ez a kapcsolat, majd amikor Izabella, a legkisebb lányom, 1,5 éves lett, jött a telefon az Andrássyból. Már egy kicsit féltem, mert hittant tanítani középiskolásoknak nagyon nehéz. Akár katolikus az intézmény, akár nem, hiszen ők már szkeptikusak, ők már nagyon tudatra ébredt emberek, úgyhogy igazi kihívás volt. És a telefon másik végén az volt a kérdés, hogy ugye énektanár is vagy? Meg is lepődtem, úgyhogy 2 éve vagyok, második tanév záródott már az Andrássynak az énekzene tanára, és nagyon szeretem, nagyon. Én nem gondoltam volna, hogy gimnáziumban szeretni fogok éneket tanítani, mert én mindig is a 6-7-8-9 éves picikéket azért szerettem, mert ők még annyira őszintén befogadóak, és annyira könnyű velük dolgozni. Persze olyan rendkívül nagy eredményeket nem lehet ugye még ott gyorsan elérni, ott nagyon hosszú munka folyamattal lehet csak azt mondani, hogy mondjuk egy 2 szólamú éneklés 4. osztályra, azért ugye mennyi türelem kellett részemről is, meg mondjuk a gyerekek részéről. De amikor egy gimnáziumban az ember összehoz egy 15 fős énekkart, és 3-4 szólamon énekelünk, ez nekem abból a szempontból új dimenzió, hogy eddig mindig általános iskolában tanítottam. Én úgy gondolom, hogy a legtöbb erő ebben pont a nőiségből fakad. Tehát amikor anyává válik egy ember, és nincs más választása, abban a pillanatban anyává kell válnia, onnan már kevesebb a döntési lehetőség, hiszen nem csak felelősségem, kötelességeim vannak, hanem számítanak is rám, ugye a gyerekeim, és szerintem ehhez óriási nagy ősi erő kell, ami pont a nőiségből fakad. Ez engem támogat és segít a munkában, ahogy a zene meggyógyítja és támogatja a nehézségben a női oldalamat, hiszen nekem mindhárom gyermekem, amikor megszületett, úgy gondoltam, hogy azáltal, hogy megszülettek, igaz, hogy a testemen kívül kerültek, de ugyanúgy egymás részei vagyunk, ahogy eddig, ezért én őket magammal együtt kezeltem a következő hónapokban, években. Megtanultam hordozni hordozókendőben, és megnéztem, hogy milyen az, hogyha velem jönnek, működik-e. Tehát nyilván ugyanannyi volt a lehetőség arra, hogy nem, mint arra, hogy igen, de ugye egy ilyen pici gyermeknek, és itt nem újszülöttről, hanem 2-3-4-5-6 hónapos gyerekekről beszélek, nekik a legfontosabb az anya, az anyatej, az meg ott van, ahol anya van. Tehát a hordozókendőben én bementem egy kóruspróbára, akkor az a legtermészetesebb volt a gyermekemnek, és ami a legeslegfontosabb, a legtermészetesebb a fiú kórus tagjainak. Akik azt nézték végig abban a 4-5 évben, amikor olyan pici babám volt, hogy hordozva dolgoztam, hogy na hát, így is lehet, akik látták azt, hogy egy baba része lehet egy kórus közösségnek, akik látták őket 4 kézláb mászni a zongora alatt, miközben mi ugyanúgy dolgoztunk, és lett egy játszósarkunk, lett egy játszószőnyeg, lettek játékok, és ők megtanultak úgy koncentrálni, hogy baba volt a közelben, megtanulták megfogni őket, meg szerették volna utána már fogni őket, megtanultak velük bánni, és ez megint a nőiségemet erősíti, tehát ez egy akkora örömforrás, ugye, amit a gyerek adott nekik, az, amit a fiúkórus adott a gyerekeimnek, és ezáltal a nőiségemnek, tehát szerintem ez egy fantasztikus terápia. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy minden erőm abból származik, hogy nem kellett a zenével felhagynom, nem is hiszem, hogy ez lenne a nők dolga, hogyha valaki az a típus, hogy nem olyan munkát végez, ami esetleg kreatív vagy alkotó, mert vannak olyanok, akkor ő máshogy teszi le a munkát, de ő is biztos érezni fog valamit, amit szeretne, valami űrt, amit betöltene. Lehet, hogy valaki ezt olvasással, vagy valami sporttal teszi. Már amikor cseperednek a gyerekek, érezni rajtuk az esztétikai, az érzelmi, a szellemi különbözőséget a zenei nevelés által. Tehát ahogy a fiam szól hozzám, és fogalmaz meg dolgokat például a nőiségemmel kapcsolatban, a választékos megfogalmazás, vagy az, hogy úgy dicsér meg, vagy beszélünk zenéről, vagy hangról, elképesztő. És egyébként a fiúkórus tagok között is ugyanezt a kommunikációt hallom. Hát ott van bennük a zsivány, ott van bennük a foci, ott van, de olyan megnyilvánulásaik vannak, amik egyértelműen a zene nyelve, én úgy gondolom.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Schmidmeister Szilvia kórusvezetővel, karnaggyal, a hivatásáról, az anyaságról és az egri érseki fiúkórus alapításáról beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok! Adásunkat szerdán 21 óra 5 perctől ismételjük meg.
Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.